A Magyar Természetvédők Szövetsége moratóriumot kezdeményez a palagáz kitermelésére és feltárására Magyarország teljes területén. Ezt a hírt olvashattuk még novemberben, és most itt van velünk a Magyar Természetvédők Szövetsége két munkatársa, hogy megtudjuk, hogy mi történt azóta, mit jelent ez, hogy moratórium, és miért lehet erre szükség. Üdvözlöm hallgatóinkat, Szabó Csilla vagyok, a stúdióban pedig Galambos Eszter, a Magyar Természetvédők Szövetsége energiaprogram felelőse, és Friedrich Robert, a Magyar Természetvédők Szövetsége gazdasági igazságosság program vezetője. Mind a ketten a palagáz témához is hozzá fognak szólni, de a műsor második felében az örökvegyi anyagokról fogunk beszélgetni egy kicsit részletesebben. Hát mi az, hogy palagáz egyáltalán? Miért pala?
Köszöntöm én is a hallgatókat. Palagáz az egy összefoglaló neve a nem hagyományos földgázaknak. Onnan származik ez az elnevezés, hogy mélyen a föld alatt több kilométerrel pala rétegekben található. Magyarországon sok esetben ez valójában nem palagáz, hanem homokgáz, de így összefoglaló nevén palagáznak nevezzük. Olyan, mintha a gáz nem egy nagy üregben helyezkedne el, mint a hagyományos, hanem kőzetekben bezárva apró buborékokban képzeljük el, nagyon magas nyomáson és magas hőmérsékleten, és az extrém körülményekhez mérten drasztikus technológiával lehet ezt kitermelni. Meg kell repeszteni a kőzetréteget, aminek nagy vízigénye van, és vegyi anyagokat használnak hozzá. És ehhez kapcsolódóan számos környezeti és társadalmi kockázata van, és ezeknek a tudatosításával is foglalkoztunk a Magyar Természetvédők Szövetsége a 2010-es évek eleje óta. 2022-ben pedig egy aktív palagáz projekt kapcsán pedig újra fölvettük a fonalat. És a kockázatokra való figyelem felhívás mellett szorgalmazzuk a környezeti hatások vizsgálatát.
Tehát, hogyha ennyire kevés ez a palagáz, mert valahogy úgy gondolom, hogyha nem egy nagy üregben van a gáz, hanem a kőzetben, benne a pici buborékokban, és hogyha ilyen sok minden kell ahhoz, hogy ezt kitermeljük, tehát nem elég a fúrás, hanem vegyi anyagok kellenek, mélyre kell menni, akkor én azt gondolom, hogy ez valószínűleg nagyon költséges eljárás lehet. Ilyen körülmények között megérheti-e kitermelni egy ilyen gázt?
Amíg elég alacsony volt a kőolajnak és a földgáznak a világpiaci ára, mondjuk 10 évvel ezelőtti időszakig nézve, addig még az Egyesült Államokban sem igazán érte meg kitermelni a palagázt, illetve a hasonló ilyen nem hagyományos kőolaj termékeket. Viszont mióta viszonylag tartósan magasabban van a kőolajnak és a földgáznak az ára, azóta például az Egyesült Államokban jelentős mértékben elterjedt a palagáznak a kitermelése, és ma már exportálják is, akár Európába a palagázt. Ugyanez a helyzet viszont talán Magyarországra szerintünk nem mondható el, mert egészen más körülmények között kell kitermelni a palagázt Magyarországon, és hát a szakértői anyagok alapján, amelyeket mi megismertünk, nem igazán gazdaságos.
Az Alföldön vannak ezek a mezők, már 2 biztos, hogy van hol.
Az aktívan kitermelés alatt álló mező Békés megyében, Sarkad közelében található, a másik pedig Kiskunhalasnál terveznek majd palagázt kitermelni. Itt egyelőre még nem termelnek.
Ezek a mezők egyébként kinek a tulajdonában vannak? Hogy ezt hogy képzeljük el, hogy egy ilyen palagáz vagy nyersanyag kitermelés, ez hogy, hol zajlik? Ezek állami földek, vagy az állam megveszi valakiktől?
Az állam kutatási és kitermelési jogot ad a bányászatra, meghirdeti ezt nyilvánosan, és erre cégek pályázhatnak, és akik ezt megnyerik, azok kutathatnak több kilométer mélyen, és amennyiben pedig találnak, akkor értékesíthetik, tehát hogy ez nem az államnak a tulajdona, tehát ezért is mondjuk, hogy az ebből kinyert földgázzal nem a lakosság nyer, hanem ez egy piaci termék.
Ugye alapértelmezésben a termőföld, amelyek alatt általában ezek a palagázmezők elhelyezkednek, azok többnyire magántulajdonban, vagy esetleg állami tulajdonban vannak. Az alap jogszabályok szerint a föld alatt levő természeti ásványkincsek, stb. Azok állami tulajdonban vannak, viszont ha jön egy olajipari vállalat, vagy aki ki akarja termelni, akkor tulajdonképpen koncessziós jogot szerezhet az ásványi anyagok kitermelésére, ugye ezt bányajáradéknak is nevezik, és hát mindaddig, amíg Magyarországon alapvetően a bányajáradék nagyon alacsony, addig gondolhatják azt ezek a cégek, hogy nekik még ilyen körülmények között is megérheti a kitermelés.
Most azért is fogalmazzák ezt a moratóriumot, mert emellett a két mező mellett lehet, hogy újabbakat fognak nyitni. Hogyha ez a hír, vagy ez a lehetőség felmerül, akkor azt gondolom, hogy valahogy mégiscsak sikeres lehet. Valamilyen üzleti szempontból sikeres ez a két kitermelési hely.
Itt ugye nagyon sok esetben kockázati tőkebefektetők és szerepe is pénzet belejátszik a történetbe. Valószínűleg a beruházott cégeknek bizonyos mért feltételek esetén megérheti. A fő probléma emellett még az, hogy összességében globális szinten is, meg Magyarországon is a gazdasági szabályozók és különféle jogszabályok, az egész rendszer alapvetően nem igazán tükrözi a tényleges valós költségeket. Angol nyelven frappánsul hangzik, public pays private profits, tehát hogy a külföldi befektetők vagy a magánbefektetők, a magáncégek lefölözik a hasznot, miközben az összes környezeti és egyéb társadalmi költséget ráhárítják a társadalomra. Ezeket úgymond externáliáknak vagy externális költségeknek nevezik, ez alapvetően ez nem jelenik meg a termékeknek az árába, tehát mindenképpen egy nagyon torz gazdasági és piaci helyzet van már így évtizedek, évszázadok óta, amikor mondjuk ilyen környezetvédelmi és egyéb kérdésekről beszélünk, és ugye jelen esetben nem csak környezetvédelmi problémák merülnek fel, hanem ugye az, hogy rendkívül vízigényes a történet, és most, amikor az elmúlt években óriási mértékű aszály tapasztalható az Alföldön, különösen fontos a vizeinknek a védelme, egyrészt, másrészt a vízszennyezés szintén egy olyan probléma, ami akár a mezőgazdaságot is tönkre teheti. Tehát ezért van az, hogy nagyon sok európai országban is a helyi lakosság meg a mezőgazdaságból élők is tiltakoznak, és követelték azt, hogy az uniós tagállamok nagy része tiltsa be a palagáz kitermelését, illetve legalábbis moratóriumot hirdessenek.
És most egyébként Európa területén termelnek ki palagázt, ezen kívül, amit itt Magyarországon termelnek ki?
Nem, egyedül Magyarországon termelnek ki palagázt. Visszatérve még az előző témára, hogy a költségek a helyiek szintjén jelentkeznek, helyi gazdák szemszögéből ez úgy néz ki, hogy mellettük megjelenik egy palagáz fúrás, egy több 10 méter magas fúrótorony, a saját termelésük, megélhetésük van veszélyben, a vizek csökkenése, nagy forgalom az arra járó teherjárművek miatt, porszennyezés, légszennyezés.
Ezek a vegyi anyagok, ezek gondolom a földben, vagy a vizeken keresztül terjednek a mezőgazdasági területek felé is.
Nemzetközi irodalomból olvastunk erről, vagy a metán, ami a palagáznak a akár 80-95%-ban alkotó eleme, egy rendkívül szivárgásra hajlamos anyag, és akkor ez a levegőbe kerül ugyanúgy, mint a benzol is, úgyhogy ennek egészségügyi kockázatai is vannak a helyiek számára.
Itt ez a... Plusz még ehhez hozzájön, hogy a metán az egy rendkívül erős üvegházhatású gáz. Tehát mindezzel tulajdonképpen még inkább fokozzuk a bolygónak a felmelegítését.
Ez a kitermelés, ugye nyilván maga is környezetszennyező, de amit fölhoznak, az egy nyersanyag, tehát ezt még tovább kell feldolgozni, vagy szállítani, máshol feldolgozni. Ez most jelenleg hogyan zajlik Magyarországon? Tehát hol van a feldolgozási infrastruktúra, hogy szállítják el a kutaktól ezt a nyersanyagot, amit felhoznak?
Jelenleg Békésben zajlik kitermelés, tehát hogy ott van egy működő gázüzem, és a fölhozott nyersanyagot szétválasztják földgázra, olajra, és akkor ezt ott helyben kezelik, és külön-külön szállítják, tehát a földgázt azt csővezetéken juttatják el majd a gázvezetékekbe, kevernek hozzá vezetékes gázt, és utána tud hasznosulni.
Tehát ez magában nem is jó minőség, keverni kell.
Alkalmas energiatermelésre, de keverni kell ahhoz, hogy hasznosuljon úgy, mint ahogy amivel fűtünk, tehát ez nem az a gáz még.
Azon túl, hogy ott helyben valamiféle műveleteket végeznek a palagázzal, nagyon elterjedt gyakorlat, még Magyarországon is, noha uniós jogszabályok ezt most már próbálják korlátozni, hogy a kitermelt gáznak egy részét nem hasznosítják, hanem a kutaknál elégetik, ezt ugye fáklyázásnak nevezik. Tehát ez nem csak Nigériában, hanem Magyarországon is a kőolajfeldolgozó létesítményeknél, vagy a palagázfeldolgozó létesítményeknél is elterjedt gyakorlat, hogy a kitermelt gáz egy jelentős részét elégetik, mert nem gazdaságos, vagy éppen nincs rá kapacitás, hogy az egészet csővezetéken, vagy bármilyen más módon eljuttathassák a megfelelő célpontokra. Talán Magyarországon is kb. 40% az elégetett, fáklyázott gáznak az aránya.
Tehát felhozzák drágán a palagázt, és utána egyszerűen csak meggyújtják, és ott megy a metán meg a gáz égés terméke a levegőben.
Így van, pontosan.
Egy magyar civil szervezet, a Magyar Természetvédők Szövetsége elérhet egy ilyen moratóriumot. Mennyire erős ez a szövetség, mert hogy nem egyedül vannak egyébként, hanem keresnek más civil szervezeteket, már találtak is más civil szervezeteket, akikkel együtt kezdeményezték ezt a moratóriumot.
Igen, a Magyar Természetvédők Szövetsége egy országos civil szervezet, 130 tagszervezetünk van az országban, és kezdeményeztük ezt a moratóriumot a tavalyi év végén, kérelmeztük az energiaügyi minisztert 26 másik civil szervezettel együtt, hogy vezesse be ezt a moratóriumot. Mi is ez a moratórium? Tehát mi azt mondjuk, hogy lépjünk egyet hátra és álljunk meg, mert hogy nem vizsgáltuk meg, hogy ennek rendszer szinten milyen súlyos hatásai lehetnek. Tehát, hogy említettünk sok kockázatot, de ennek ellenére hallunk új beruházás lehetőségekről. Ráadásul amikor van környezeti vizsgálat, akkor sem tudunk rendszer szintű kockázatokat kiszűrni, úgyhogy azt mondtuk, hogy amíg ez nem teljesül, nincs konszenzus társadalomban ezzel kapcsolatban, addig állítsunk le az országban minden kitermelést, palagázfeltárást. Azóta még közel ennyi civil szervezet csatlakozott hozzánk.
Kaptak már választ?
Eddig nem kaptunk választ a miniszter úrtól, de továbbra is várjuk civil szervezetek csatlakozását, hogy a társadalmi egyetértést ebben föl tudjuk mutatni.
Tehát, hogy nagyobb ereje legyen.
Igen,
a októberben a miniszter úrnak küldött levél, az egy első lépése volt a kampányunknak. Első körben nagyrészt az MTVS tagszervezetei közül gyűjtöttünk össze 26 szervezetet, akik nevüket is adták ehhez a levélhez, és november végén, december elején nyitottuk ki tulajdonképpen a széles nyilvánosság előtt ezt a kampányt. Azóta most már egy kb. 45-50 szervezet csatlakozott ehhez a kampányhoz, és hát folytatjuk ezt az egészet. Tehát ennek a kampánynak egyik része az, hogy különféle civil szervezetek csatlakozását gyűjtjük, és hogyha még több civil szervezet támogatja ezt a kampányt, akkor egy újabb lépésben fogunk majd a miniszterhez, vagy akár a kormány más szervezeteihez fordulni, vagy akár mondjuk a parlamenthez, vagy mondjuk a parlament elnökéhez, ezt majd menet közben kitaláljuk. Egyelőre egyrészt próbálunk nyilvánosságot teremteni ennek az ügynek minél szélesebb körbe. Ehhez így egyfajta apropó volt, hogy ezt nyilvánosan is elindítottuk ezt a kampányt, készítettünk ezzel a témával kapcsolatos videót és egyebeket, és hát ezért is beszélgetünk erről a témáról itt a mai műsorban, mert nagyon sokan nem tudják, hogy mi az a palagáz, hogy milyen problémák merülnek fel ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor, ahogy a kampányunk szlogenében is mondjuk, nem szeretnénk, hogy a palagáz kitermelés tönkretegye az alföldet, vagy akár az ország más részén levő termőföldeinket, ivóvizeinket, és elszennyezzük a levegőt.
Hogy lehet ehhez csatlakozni?
Legegyszerűbben a Magyar Természetvédők Szövetségének honlapján elérhető mtvs.hu/stop-palagáz honlapon keresztül.
És csak civil szervezetek csatlakozhatnak, vagy bárki?
Elsősorban civil szervezetek csatlakozását várjuk, emellett pedig szakértők, vagy érintett gazdák, illetve helyi lakosoknak a csatlakozását is várjuk. Ővelük másféle módon próbálunk együttműködést kiépíteni ezzel a témával kapcsolatban.
Hogyha egész Európában nem termelnek ki palaggázt már, akkor egy Európai Uniós tagállam Magyarország hogy termelhet ki? Tehát van erre bármilyen uniós szabály egyébként, vagy létezik bármilyen olyan uniós rendelkezés, amely befolyásolja, vagy szabályozza a palaggáz kitermelést?
Az unióban lévő tilalmak, illetve moratóriumok, azok nemzeti szinten meghozott döntések. És noha tényleg az uniós tagállamok egy túlnyomó részében tiltják a palagáz kitermelését, Magyarország ezt nem tette még meg, ezért is kezdeményeztük ezt a moratóriumot, mert úgy gondoljuk, hogy figyelembe véve a lehetséges veszélyeket és káros hatásokat, az elővigyázatosság elvét kellene alkalmazni, és nem volna szabad folytatni a kitermelést, illetve újabb palagáz kutak feltárását Magyarországon.
Köszönöm szépen, egy kis zenével folytatjuk most a műsorunkat, és utána térünk vissza ide a stúdióba a beszélgetéshez. Folytatjuk a házunk táját a Magyar Katolikus Rádióban. Mai témánk, első témánk a palagáz. Vendégeink pedig Galambos Eszter és Friedrich Robert, a Magyar Természetvédők Szövetsége munkatársai. Esik a hó, hideg van, mindenki fűt. Vajon a Magyarországon kitermelt palagázból hány napig fűthet az ország? Csak hogy érezzük, hogy mi az a mennyiség, amiről most itt beszélünk.
Igen, nagyon aktuális kérdés. A 23-as, 24-es kitermelésre voltak adatok. Egy-két téli nap. tehát a hazai gázfogyasztás 1%-át, ha eléri.
A palagázzal előállítható energia, amelyre tehát most egy moratóriumot kezdeményez a Magyar Természetvédők Szövetsége. Azt szeretnék elérni, hogy se kitermelni, se feltárni Magyarországon ne lehessen újabb palagáz mezőket, illetve a már létező kitermelést is szüntessék meg. Képes-e bármit elérni egy ilyen civil szervezet egy ilyen ügyben? Tehát érezzük, vagy legalábbis az Alföldön élők bizonyára a bőrükön érzik ennek a következményeit, akár az ott elrobogó gépeket, látják égni ezeket a fáklyákat, amelyek a levegőbe eresztett gáznak a jelei, ott van a földük mellett ez a hatalmas ipari létesítmény, érzik azt, hogy fogy a víz, amivel locsolhatnának, de mit tehetünk mi?
Tekintettel arra, hogy itt a palagáz kitermelés alapvetően veszélyezteti a termőföldjeinket, illetve a vizeinket, és jelentős mértékben az alföldi mezőgazdaságot, mi úgy gondoljuk, hogy ebben a témában van rá esély, hogy el tudjunk érni egy országos moratóriumot, főleg, hogyha azt megnézzük, hogy na minket körülvevő európai tagállamokba vagy tiltják a palagáz kitermelést, vagy legalábbis moratóriumot, tehát ideiglenes tilalmat vezettek be. És hát azért a Magyar Természetvédők Szövetségének az elmúlt években, évtizedekben azért volt számos olyan kampánya, ahol sikereket tudtunk elérni. Csak a hozzám közel álló témákat, hogyha átnézem, pár évvel ezelőtt, egy tavaly novemberi, azt hiszem, beszélgetésben említettem is, hogy foglalkoztunk a tervezett elavulás, illetve az elektronikai eszközeink témakörével, és az annak a kampánynak a véleményünk szerint jelentős hatása volt arra, hogy Magyarországon megváltoztak a jótállásra vonatkozó jogszabályok, és most már nem egy év, hanem kettő, illetve három
ez
év.
Ez az elektronikai eszközök
az elektronikai eszközökre, vagy más tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás. Ugyanúgy a génmódosítás témakörben jelentős szerepe volt a Magyar Természetvédők Szövetsége tevékenységének abban, hogy Magyarországon most már körülbelül két évtizede fennáll egyfajta politikai konszenzus arról, hogy Magyarország GMO-mentes politikát próbál folytatni, vagy ugyanúgy a Verespatakra tervezett cianidos technológiájú aranybánya beruházás elleni küzdelmet is aktívan segítettük az elmúlt években, és jelentős szerepe volt szerintem annak az MTVS tevékenységének, hogy a magyar kormány is támogatta azt, hogy ne legyen itt egy ilyen cianidos technológiájú aranybánya beruházás.
Akkor bizakodunk, és azzal, hogy a palagáz kitermelésnek a technológiája vegyi anyag igényes, hát hajózunk a következő témánkra erre, hogy örök vegyi anyagok vannak körülöttünk, sőt bennünk. Tehát egy kutatásban én azt olvastam, nem tudom, hogy ez helyes, vagy csak egy ilyen nagyon jól hangzó cím volt, amit én megtaláltam az interneten, hogy minden európai embernek a vérében kimutatható, hogy örök vegyi anyag van bennünk. Tehát, hogy mindannyian találkoztunk már ezzel, megettük, belebújtunk valamibe, érintkeztünk valamivel, amiből belement a szervezetünkbe örök vegyi anyag. Ez valóban így van, vagy ez csak egy ilyen szenzációt keltő?
Hát sajnos tekintettel arra, hogy ezek az úgynevezett örök vegyi anyagok, amelyek konkrétan a per- és polifluor alkil anyagoknak, a PFAS vegyületeknek a népszerű neve, ezek már évtizedek óta velünk vannak, és lényegében nem bomlanak le, ezért nagyon is valószínűnek tűnik, hogy nem csak az embereknek a vérében van benne, hanem a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Pesticide Action Network Europe által végzett tesztek is, és felmérések is azt mutatják, hogy ma már kimutatható a felszín alatti vizeinkben, az ásványvizeinkben, a palackozott vizekben, az általunk vizsgált borok, Európában vizsgált boroknak a túlnyomó részében, illetve ugye a legújabb vizsgálataink azt is kimutatták, hogy a gabona alapú termékek túlnyomó részében is kimutathatóak a különféle örökvegyi anyagok.
Hát, hogyha a vízben benne van, akkor mindenbe belekerül, nem? Tehát igen, akkor a gyümölcsbe is benne van. Vagy bármiben.
Ugye konkrétabban ezekről az úgynevezett örökvegyi anyagokról, ez egy nagyon tág vegyületcsoport, Közös bennük az, hogy nagyon stabilak, és a környezetben hosszú ideig megmaradnak. Nagyon sok ilyen, úgymond örökvegyi anyag, vagy PFAS vegyület nem eltűnik, hanem átalakul, és közben még tartósabb, a vízben könnyen terjedő végtermékeket ad. Ilyen például a gabonatermékeinkben is vizsgált triflor ecetsav vegyület.
Ezek az örök vegyi anyagok, tehát amelyek nem bomlanak le, ezek miért vannak ennyire nagy arányban benne, már az élelmiszerben, a csomagolásban? Mire jók ezek, ami miatt ilyen mértékben használja az ipar?
Nagyon sokféle ilyen PFAS vegyület van. Az elmúlt évtizedekben a különféle hűtőközegek anyagai ilyen flórtartalmú vegyületek voltak, amelyek.
Ez azt jelenti, hogy amikor valamit szállítanak, akkor abban a hűtő kamionban, vagy hűtőkocsiban, amiben szállítják, ilyen anyagok vannak. Tehát ezzel van körülvéve a hűtést, ez biztosítja.
Igen, a kamionokban, vagy akár a hűtőszekrényekben, vagy akár a nagy bevásárlóközpontokban, vagy élelmiszerboltokban, stb. A másik ilyen viszonylag elterjedt alkalmazása, például ami minket is körülvesz, a különféle teflon és ehhez hasonló ilyen sikosságmentesítő bevonatok, anyagok, amelyeket akár a konyhában is használnak az emberek, és még nagyon-nagyon-nagyon sokféle vegyület.
Például, hogyha most megint, bocsánat, hogy közbevágok, ugye a mostani időjárásra vonatkoztatom ezt, akkor a vízlepergető rétegek a cipőnkön vagy a ruhánkon, azok is ilyen anyagokat tartalmaznak.
Igen, illetve ami az általunk vizsgált élelmiszerek, illetve borok és gabona alapú termékek kapcsán felmerül, hogy az elmúlt évtizedekben nagyon sok ilyen PFAS alapú peszticid félvezető néven növényvédőszer került alkalmazásra az Európai Unióban, tehát tulajdonképpen a mezőgazdasági termékeket is ilyen örökvegyi anyagokkal permetezik le, és hát azoknak a nagyon sok esetben a végső bomlás terméke, ez a triflor ecetsav, amelyet például a gabona alapú termékekben, az általunk vizsgált gabona alapú termékekben is nagy mértékben kimutattunk.
És milyen hatásai vannak ezeknek az örökvegyi anyagoknak az emberre? Miért rossz az, hogy ennyi minden vesz minket körül? Mert hát, hogyha használjuk ilyesmikre, megvédeni a növényeket, megvédeni a ruházatunkat, nem tudom, az edények bevonatára, akkor ezek azért hasznos tulajdonságoknak tűnnek.
Igen, ezek alapvetően tényleg első ránézésre hasznosnak tűnnek, és ugye azért is tudtak ilyen nagy mértékben elterjedni, mert alapértelmezésben nem nagyon bomlanak le a természetben, és pont ebből következik a negatív hatásuk, hogy ezek tulajdonképpen örökre velünk maradnak, és több évtizednek kellett eltelnie, mire különféle kutatások rávilágítottak arra, hogy hát ezeknek a vegyi anyagoknak egy jelentős része hormonrendszert károsító vegyi anyag, vagy például a szaporodást károsítja, különféle magzatokra káros hatással van, vagy pedig az újszülött csecsemőknek a fejlődését károsítja, és még hosszasan lehetne sorolni.
Ezeket a hatásokat az emberekre is gyakorolják, de nem csak ránk, hanem az egész környezetre. Egy másik felmérést is találtam, ez pedig a tengerbiológiai felmérés volt. Ez egy összefogó kutatás egyébként, a világtengereken több ponton vizsgálták azokat a vízi emlősöket, amelyek különböző rétegekben élnek az óceánban, és attól függetlenül, hogy part közeli vizekben élnek, vagy éppen a mély tengerben, valamennyi ilyen emlősnek a vérében megtalálták ezeket az örökvegyi anyagokat. Hogy került ez az ő vérükbe?
Hát ugye pont azért, mert ezek az örökvegyi anyagok rendkívül stabil vegyületek, és nem bomlanak le, és hát emiatt tulajdonképpen ugye nagyon sok esetben a levegőn keresztül, ugye itt ilyen fluortartalmú gázokról beszélünk általában, tehát akár a levegőn keresztül is tudnak terjedni szerte a világban, illetve a vizeinkbe is belekerülnek. Tehát emlékszem, hogy pont amikor ugye voltak a kezdeti klasszikus teflon bevonatok, amelyet aztán később, miután kiderült, hogy magzatkárosító, meg hormonrendszerkárosító és egyéb egészségkárosító hatásaik vannak, kivontak a forgalomból több évtized után, miután már rengeteg hasznot bezsebelt a nagy, óriási multinacionális vegyipari cég, aki ezt kifejlesztette és gyártotta, időközben előállt egy másik helyettesítő anyaggal, amelyről akkoriban még nem volt köztudomású, hogy esetleg káros lenne az egészségre, és hát időközben kiderült, hogy mondjuk erről az anyagról is évtizedek óta tudták már a gyárnak a szakértői, az óriás cég, vegyipari óriás cég szakértői, hogy ugyanúgy károsítja az egészséget, és csak évtizedekkel később, néhány évvel ezelőtt került nyilvánosságra, hogy ez a másik teflon helyettesítő bevonat is káros az egészségre, és hát ez alatt ezek az anyagok akár a Himalájában levő vizekbe, vagy talajba is be tudtak már kerülni. Tehát tulajdonképpen ma már nem lehet szinte találni olyan helyet ezen a bolygón, ahol nincsenek jelen ezek az úgynevezett örökvegyi anyagok.
Mivel az esővízben is benne vannak.
Az esővízben kimosódnak az esővel, a levegőben terjednek, az a talajvízben, és hát emellett pedig ugye annak köszönhetően, hogy a mezőgazdaságban is használjuk őket úgymond növényvédőszerként, a talajvizeinkbe is belekerülnek, és az élelmiszereinkbe is.
Van-e bármilyen remény arra, hogy ne használjanak ilyen anyagokat, vagy mit tehetünk mi, hogy minél kevesebb ilyen anyag kerüljön a közelünkbe?
Hát ez két kérdés egyszerre. Az egyik az, hogy az elmúlt években több évtizedes késéssel most már egyre több tudományos kutatás világít rá, hogy ezek az anyagok károsítják az egészséget, és ezért egyre több ilyen anyagról a hatóságok is kinyilvánítják, hogy egészségkárosító hatású, és emiatt megpróbálják őket betiltani, vagy legalábbis különféle határértékeket vezetnek be rájuk.
Mennyi ilyen anyag van? Csak egy nagyságrendet, hogy hány ilyen anyagvegyület van, amit használ az ipar,
hát,
ami...
Ha csak a peszticideket, tehát az úgymond növényvédőszereket nézzük, akkor 39 ilyen PFAS vegyületet használnak az uniós mezőgazdaságban, és ezek közül néhánynak már a betiltása napirenden nem van az Európai Unióban, illetve egyet-kettőt talán be is tiltottak. Ugyanakkor viszont nagyon fontos az, hogy pont amiatt, mert ezeknek az egyik bomlás terméke, ez az úgynevezett trifluor ecetsav, amelyet ugye a borokban, az ivóvízben és a gabonalakú termékekben is kimutattunk, ez tulajdonképpen ezeknek a PFAS peszticideknek a végső bomlás terméke, és ez is örökvegyi anyagnak számít.
Én ennél egy sokkal nagyobb számot olvastam, bocsánat, 14 ezer olyan vegyületről olvastam.
Én most csak a növényvédőszerekről csak a beszélek, de hogyha a teljes örökvegyi anyag vegyületcsoportokat nézzük, akkor tényleg nagyon sok örökvegyi anyag van
használatban
a konyhától kezdve a hűtőközegeken át a mezőgazdaságig, de ha most csak az általunk vizsgált trifluorecetsav szennyezést nézzük, akkor annak a túlnyomó része elsősorban a mezőgazdasági vegyszerekből kerül ki, és emiatt mi azt szorgalmazzuk, hogy ezeket a mezőgazdasági vegyszereket, amelyek ilyen PFAS vegyületeket, örökvegyi anyagokat tartalmazzanak, ezeket be kellene tiltani az összeset az Európai Unióban.
Ezt a Magyar Természetvédők Szövetsége kezdeményezi, vagy szeretné, vagy ezért ez egy európai összefogás?
Egy európai összefogás, ugye mi a tavalyi évtől kezdve hivatalosan is tagja vagyunk a peszticidekkel, növényvédőszerek témakörével foglalkozó Európai Akcióhálózatnak, a Pesticide Action Networknek. Főleg ők koordinálják a témával foglalkozó kampányokat, és hát számos európai civil szervezet is részese volt többek között annak azoknak a felméréseknek, amelyeknek a keretében felszín alatti vizekben, vagy ivóvizekben, palackozott ásványvizekben, borokban, vagy gabonalapú termékekben vizsgáltuk ennek a trifluor ecetsavnak a jelenlétét.
Van-e most előttünk olyan következő esemény, mely hathat ennek a csoportnak, ennek a vegyi anyagcsoportnak a használatára. Tehát akár az Európai Uniós törvényhozás előtt van-e olyan moratórium rendelkezés törvény, ami ezt tiltaná, befolyásolná?
Átfogó tilalom nincsen. Napirenden van bizonyos PFAS vegyületeknek a uniós szintű betiltása, vagy legalábbis korlátozása, és erre próbálunk egy picit ráerősíteni. Egyrészt ugyanakkor viszont az Európai Unióban az elmúlt években elindult egy negatív folyamat, miközben a fogyasztók egyre inkább azt szeretnék, hogy egészséges élelmiszerekhez jussunk, és ne károsítsák az egészségünket különféle peszticidek, káros növényvédőszerek. Az ezzel foglalkozó uniós jogszabályjavaslatot a tavalyi évben ejtette az Európai Bizottság. Ráadásul beindult egy teljes átfogó deregulációs folyamat az Európai Unióban, amelynek keretében szinte minden környezetvédelmi jogszabályt megpróbálnak fellazítani, és ennek többek között az élelmiszerekre vonatkozó szabályok lazítása is áldozatul esne, úgyhogy most pont azért kell küzdenünk, hogy az Európai Unió ne lépjen vissza mondjuk 30 évet a káros vegyszerhasználatra vonatkozó szabályozásban.
Tehát gondolom, hogy egy olyan erős lobby érdek van amellett, hogy ezeket az anyagokat tovább használják, akár a mezőgazdaságban, a különböző permetező anyagok gyártói, vagy az élelmiszeriparban a különböző gyárak olyan erős lobby tevékenységet folytatnak, hogy az Európai Unióban már elérték ezt a törvényhozási szinten, hogy ne foglalkozzanak ennek a törvény szinten való megtiltásával.
Igen, igen. Egyrészt ez a vegyi anyag lobby az nagyon erős az Európai Unióban, de általánosságban most azt láthatjuk, hogy az Európai Unió a mostani ciklusban igyekszik általánosságban az ipart helyzetbe hozni, és egyre inkább cserben hagyja az átlag uniós állampolgárt, a fogyasztókat, akiknek az egészsége károsodik, plusz még ráadásul az éghajlatváltozás szempontjából, ha nézzük, akkor nem csak az egészségünk károsodhat, hanem ugye a bolygónk felmelegítése, az éghajlatváltozás vagy éghajlatváltoztatás következtében szinte az egész bolygónk élhetetlenné válik, ugyanakkor viszont néhány óriás cég ennek a folyamatnak a haszonélvezője lehet, abban az esetben, hogyha nem állítjuk meg ezt a folyamatot. Úgyhogy emiatt is próbálunk most minél szélesebb körben mozgósítani uniós szinten.
Most mi az uniós szintről beszélünk, de hát, hogyha a bolygónkról van szó, akkor ez nem csak Európát érinti. A világ többi részén, más kontinenseken hogyan zajlik, vagy hol tart most ez a munka? Mert gondolom nem csak európai környezetvédők szeretnék megállítani a tartós vegyi anyagoknak, az örök vegyi anyagoknak a használatát.
Hát a globális szintre nincs nekem egyelőre rálátásom, de az tény, hogy az utóbbi években egyre több bizonyíték gyűlt azzal kapcsolatban, hogy össze és került nyilvánosságra, publikálták a kutatók, amelyek azt mutatják, hogy ezek az úgynevezett örök vegyi anyagok, ezek rendkívül mértékben károsítják az emberi egészséget. Ugyanakkor, ami a szabályozást illeti, a vegyipari lobby évtizedeken át óriási erőfeszítéseket tett azért, hogy ez a téma ne kerüljön be a közbeszédbe, egyáltalán ne nagyon vizsgálják, vagy legalábbis a hatóságok ne akarják szabályozni ezeket az örök vegyi anyagokat, lehetőleg ne tiltsák be azokat a vegyületeket, amelyek ilyen örök vegyi anyagokat tartalmaznak. És hát épp nemrég hozott nyilvánosságra a Pesticide Action Network Europe egy tanulmányt, amely kifejezetten erről a trifluorecetsavval kapcsolatban mutatja be, hogy közel 3 évtizeden keresztül milyen erőfeszítéseket tett a vegyipar azért, hogy a lakosság vagy akár a tudósok ne kapjanak arról információt, hogy ezek milyen mértékben károsítják az egészséget, illetve hogy milyen mértékben vannak jelen mondjuk a vizeinkben, vagy élelmiszereinkben, stb. És hát elképesztő látni, hogy ez a folyamat milyen. Én emlékszem, hogy először ezzel a témakörrel A 90-es évek második felében a Gálya sajtószemlében olvastam a Stolen Future, ellopott jövőnk című könyv ismertetése kapcsán, amikor ugye általánosságban a hormonrendszerünket károsító vegyi anyagokról írtak egy nagyon sokkoló könyvet amerikai szerzők, és aztán valamikor egy évtizeddel ezelőtt pedig, amikor a szabadkereskedelmi egyezmények elleni kampány kapcsán tevékenykedtünk, akkor jött így szembe velem ismét ez a téma, amikor kiderült, hogy noha az EU és az Egyesült Államok között tervezett szabadkereskedelmi egyezmény sehol nem volt még, de már tulajdonképpen az egyezmény és a tárgyalásai kapcsán az Európai Unió megpróbálta elszabotálni a hormonrendszert károsító vegyi anyagoknak a tilalmát, és most pedig, amióta együttműködünk a PEN Europe-al, azóta pedig még jobban látom azt, hogy csak az örök vegyi anyagokkal, hogyha foglalkozunk, hát óriási erők mozognak a háttérben azért, hogy ne tudhassunk, hogy mit eszünk, ne tudhassunk arról, hogy ezek már benne vannak a vizeinkben, az élelmiszerekben, vagy akár a vérünkben, és hogy egyáltalán ezeket továbbra is szabadon forgalmazhassák ezek az óriás cégek.
Friedrich Robertnek ez az egyik területe a Magyar Természetvédők Szövetségében, hogy az örök vegyi anyagokkal foglalkozik, de Galambos Eszter, aki szintén a Magyar Természetvédők Szövetségében dolgozik, nem ezzel foglalkozik nap mint nap. Ilyen természetvédő gondolkodással, természetvédelem témában azért valamelyest tájékozottként, vajon Eszter mit tud ezekről az örök vegyi anyagokról? Például a saját életében tud-e vagy akar-e tenni valamit azért, hogy kevésbé kerüljenek ilyenek a közelébe?
Nekem először a mikroműanyagok jutnak erről eszembe, és ilyen mindennapi szinten igyekszem kerülni. Üvegkulacsot hoztam most is, tároló dobozokból igyekszem nem műanyagot használni, tehát sok esetben ezt nehéz kiiktatni, akár a kozmetikai termékek, egészségügyi termékeknél, de jó, hogyha az ember törekszik, úgy gondolom, és ezekre.
Robert, oda tudunk mi erre figyelni? Hogy tehetünk bármit azért, hogy kevés kerüljön a környezetünkbe?
Hát az első az, hogy tudatosuljon egyáltalán az emberben az, hogy egyrészt körbevesznek minket ilyen örök vegyi anyagok, ugyanakkor az általunk termékeken keresztül, vagy az általunk vásárolt élelmiszereknek az előállítása is nem mindegy, hogy milyen módon történik, és lehetőleg mondjuk próbáljuk kerülni az olyan élelmiszereket, amelyeket peszticidekkel, vagy növényvédőszerekkel kezeltek.
Hát mindent amennyire
lehetőségünk van, próbáljunk elsősorban ökológiai gazdálkodásból származó termékeket fogyasztani, mert azokban, ha esetleg jelen is vannak ezek az örök vegyi anyagok, mindenképpen kisebb mértékben, de ez tényleg nagyon sok mértékben attól is függ, hogy mondjuk mik voltak mondjuk az adott ökológiai gazdaságnak a környezete, hogy nézett ki, illetve mondjuk az előélete, tehát hogy hány éve nem használnak mondjuk ilyen vegyszereket az ökológiai gazdálkodásban.
Bárha vízben benne van, akkor ha nem használnak, akkor is oda kerül. De például egy ilyen konkrét dolog eszembe jut, hogy ne melegítsünk műanyagban. Ugye? Vagy minél kevesebb olyan csomagolást vásároljunk meg, élelmiszercsomagolást, amiből belekerülhet az élelmiszerünkbe.
Mindenképpen próbáljunk lehetőleg amennyire lehet kevésbé feldolgozott, kevésbé agyoncsomagolt élelmiszereket vásárolni, esetleg mondjuk piacon helyi termelőtől vásároljunk, lehetőleg olyantól, akiről tudjuk, hogy milyen módon állítja elő az élelmiszereket, bocsánat, az élelmet. Én az élelmiszer kifejezést sem szeretem, és figyeljünk oda mondjuk, hogy milyen edényeket használunk esetleg a főzésnél, stb.
Köszönöm szépen Galambos Eszternek, a Magyar Természetvédők Szövetsége energiaprogram felelősének, és Friedrich Robertnek, a Magyar Természetvédők Szövetsége gazdasági igazságosság program vezetőjének, hogy eljöttek a Magyar Katolikus Rádióba. Mai műsorunk munkatársai Bögös Herrietta és Urbán Péter nevében búcsúzom, Szabó Csillát hallották.